mosaico.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Mai adásunkban a 75 éves Király Lászlót köszöntjük. A Kolozsváron élő József Attila és Babérkoszorú díjas költő, író, műfordító, szerkesztő ezelőtt 5 évvel járt utoljára Bukarestben, amikor a Balassi Intézet rendkívüli irodalmi szalont rendezett tiszteletére. Király László beszélgető partnerei Fekete Vince költő, a Székelyföld című folyóirat szerkesztője, Karácsonyi Zsolt költő, a Helikon főszerkesztője, és Filip Tamás Gusztáv, budapesti művelődés történész, esszéíró voltak. Mai adásunkban erről hallhatnak hangképes összeállítást, ugyanakkor három költemény is elhangzik a szerző felolvasásában. Tartsanak velünk! Mindenek előtt, kedves hallgatóink, hadd szóljunk röviden Király Lászlóról. Király László az erdélyi magyar irodalom meghatározó alakja, számos kitüntetés tulajdonosa, 1943. november 19-én született Sóváradon. A Kolozsvári Bábesbólyai Egyetem orosz-magyar szakán szerzett tanári diplomát, majd rövid ideig Felsőbányán tanított. Több mint 4 évtizedes szerkesztői múlt áll mögötte. 1968 karácsonyától az Útunk című irodalmi lap szerkesztője, illetve 1990 januárjától a Helikon szerkesztőségi titkára, majd főszerkesztő helyettese volt. Verssel először az Útunkban jelentkezett 1963-ban. Azóta megszakítás nélkül jelen van a lap és utódja a Helikon hasábjain, valamint a többi romániai lapban, folyóiratban, verssel, prózával, esszével és műfordításokkal. Első verskötete Vadásztánc címmel jelent meg 1967-ben. Ettől számítják a második forrás nemzedék indulását. Eddig csak nem 20 verskötetet, 4 prózakötetet, regényt, novellákat, elbeszéléseket publikált. A Fényhull arcodra édesem című novellája alapján film készült Gulyás Gyula rendezésében. Király László műfordítóként elsősorban a kortárs román líra tolmácsolójaként alkotott kiemelkedőt. 5 önálló műfordítás kötete jelent meg román költők verseiből. Ő ültette át többek között magyar nyelvre Eugen Zsebeleanu Hannibal című verses kötetét, de a magyarok az ő munkája révén tanulták meg tisztelni a főleg publicistaként ismert Geo Bogzát is. Versei közül többet angol, svéd, finn, lengyel, román, német, francia és ukrán nyelvre is lefordítottak. Király László az Erdély Magyar Írók Ligája, a Romániai Írók Szövetsége, a Magyar Írószövetség, valamint a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Ennyit elöljáróban Király Lászlóról, és akkor most hallgassuk meg egyik költeményét, a C-korszak bája címűt a szerző felolvasásában.
A C korszak bája. Eltársak, amikor rühös voltam, nem sokat inogtam, ingadoztam. Orvoshoz loholtam legott, ki már sok eltársat meggyógyított. Ki apám volt, iskolatársa volt, öreg és pesgős, zsákon a folt. Kinyújtott kezemre papírt helyezett, mely alatt készfejem remekül remegett, iszik, érdeklődött, iszok, válaszoltam. De gondolatban már is visszavontam a szovjet pezsgőt, mit ajándékba hoztam. Eltársak, mindennek van határa, ki gondolt akkor demokráciára? Midőn szólott hozzám böffel boldogan, uram, önnek húsmérgezése van. Mit? Nekem? Itt most, Romániában? 1984. júniusában? Magam baroskodtam, meggyontam, tértem, a hús kizárt, a mérgezést értem. Asszonyom tárt karral, gyanútlan várt, úgyis megment a szakszervezet, a párt. de én csak üldöntem, búval aszva, hitemnek, lelkemnek semmi haszna, s szerelmes rülöm, mint egy nyafka, követelőző, telhetetlen cafka. Így lettem hitetlen megalkuvó, vízen lengő, pessimista parafadugó, izgága vakarász, riad sanda, osztályidegen, akit hangya, savak kergetve árulóvá tesznek, míg a kétséget meg nem esznek. Azért én hiszek még ebbe abba. Tudom, jó tétemény a zabla, s a szemellenző, hogy látva lássak, jobbra ne térjek, el ne vássak. S hogy rühes gazdagok el nem ástak, újjogva köszönöm néknek, eltársak.
Kedves hallgatóink, amint adásunk elején már mondtuk, a Bukaresti Balassi Intézet irodalmi szalon rendezvényének vendége Király László volt. Az író, költő, beszélgető partnerei Fekete Vince, a Székelyföld szerkesztője, Karácsonyi Zsolt, a Helikon főszerkesztője, és Filip Tamás Gusztáv, budapesti művelődéstörténész, esszéíró voltak. Ezen az író-olvasó találkozón készült most következő hangképes összeállításunk.
Mitől lesz vers a vers, mitől lesz költészet a költészet szerinted?
Hát nem szeretném most idézni azt a könyvtárnyi irodalmat, ami ezzel foglalkozik, hogy mitől lesz vers a vers. De mivel úgysem tudjuk megválaszolni, ezt előre bocsátom, megnyugtatóan és használhatóan ezt a kérdést, azért mégis érdemes talán odafigyelni kapásból néhány vers típusra. Aminek kapcsán érdemes azon elgondolkodni, hogy vajon a szöveg tartalmától verseves? Kétségtelenül nem. A tartalom szerint nem válik szét a próza a verstől. Ravasz vagyok, mert Arany János mindnyájunknál jobban és komolyabban körüljárta ezt a kérdést, nem azért, mert ő költő volt, hanem azért, mert nagykörösi magyar tanár volt, és a jegyzeteiben, amelyek az összes művei minden kiadásában megtalálhatók, benne van az a tananyag, amit ő megtanított a diákjainak. Többek között a magyar költészetről, a magyar versformákról, azok mienségéről és a költészet keletkezéséről. Ő azt mondja, hogy egy szöveg semmi mástól nem válik versé, mint a ritmustól. Tehát a ritmus az, ami elválasztja a prózai szöveget a vers szövegétől. Itt a magyar költészetről beszélek. A költészet ma már annyiféle, és van olyan költészet, amelynek a népies vagy kikalapálható ritmusa már nincs meg, hanem úgynevezett gondolatritmusa van, de kétségtelenül valamiféle határa kell legyen annak, hogy mettől meddig vers a szöveg, és mikortól válik ismét prózaivá. Én a ritmusra esküszöm, tehát valamilyen belső ritmusa legyen, ami vagy a hosszú és rövid tartalmi szövegrészek, vagy a jelzők ismétlődése, vagy a megidézett képeknek az újrafelidézése. Tehát ritmikussá teszik ezt a szöveget. Én emellett tenném le az esküt, hogy ettől vers a vers.
Elő lehet idézni az ihletet?
Azt mondom, hogy kifejezetten ihletetten írtam az első verseimet, mondjuk az első kötetemet. Közben jöttek valamilyen ilyen-olyan társadalmi életemet érintő problémák, amikor túl sokat foglalkozott velem egy intézmény egy időben, és az úgy elvette a kedvemet a versírástól, és azt mondtam, hogy én a fene több verset, ha ezeknek ennyi bajuk van vele, hát vagy hülye vagyok én, minden. Elvették a kedvemet egy darabig a versírástól, közben befejeztem az egyetemet, és nagyon jól megvoltam anélkül. Igen, ám csak, hogy egyszer fölültem Nagybányán egy autóbuszra, és utaztam Felsőbányára, ahol tanítottam, és Nagybányán laktam, és egyszer csak hallottam a verset. Most ez vagy hihető, vagy nem, de tényleg hallottam, mert leszálltam, és megírtam. És 8 hónapig addig egy hangot nem hallottam. Semmiféle inget nem éreztem, hogy én leüljek, és egyáltalán leírjak valamilyen szöveget, és egyszer meghallottam, és 3 hónap alatt egy könyvet megírtam, akkor a második kötetemet. Na most ez mi az az állapot? ami előteremti ezt a szándékot, ezt az indítatást, hogy ilyen szöveget ír az ember. Ha ez van, ezután következik a mérhetetlen mennyiségű tanulás, és mindenféle művészetben és más akármilyen mesterségben a hozzáértésnek a megszerzése. És akkor, hogy visszatérjek az utolsó kérdésedre, az én életemben nagyon sok és hosszú esztendő után eljutottam oda, hogy meg tudom idézni ezt az állapotot. Van, aki kegyelmi állapotnak hívja, ami szintén nem jelent semmit. Csajkovszki azt kérdezte, hogy mester, mi az ihlet? Azt mondta, hogy az, amikor az ember úgy dolgozik, mint egy barom, az az ihlet.
No jó, de hogyha már ihletről szó esett, és így belecsaptunk a közepébe, és elkezdtük körbejárni azt, hogy mi az, hogy vers, mi az, hogy költészet, én arra kérdeznék rá, annak idején nem volt egyszerű például a két világháború közötti erdélyi magyar lírához hozzájutni, hogy azt elolvassa az ember, hogy hogy jutottál el, illetve hogy jutottál hozzá a költészethez, mondjuk különösen a pálya elején.
Az én édesapám nagyenyedi diák volt a nagyenyedi kollégiumban, a tanítóképzőben végzett. Na most már a nagyenyedi kollégiumban egyrészt illet verset olvasni, különösképpen erdélyi költőket, a miénkeket, a sajátjainkat olvasni, másrészt Áprili Lajos nagyenyedi tanár, meg hát Reményi Sándornak a nagyhatású költeményei akkor íródtak, és egy nagyenyedi diáknak illet verset írni, ha másért nem, akkor azért, mert a nagyenyedi polgárlányokhoz úgy illet elmenni a meghívásra a vasárnapi ebédre, hogy az ember legalább egy verset elő tudjon menni valahonnan. Az én édesapám is írta a verseket rendíthetetlenül. Na most a versírás és a költészet az egy két különböző dolog. Tehát az egyik az asztalos munka, tehát van a mesteremberség, ami verset ír, tehát vers szöveget ír, de ami nem válik költészetté. A költészet a szó eredetét, mert a költ, ami nem volt, amit újra ki kell találni. Tehát valami olyasmi eredetit hozni létre, amit eddig nem olvasott az illető. Az igény legalábbis ez legyen. Nekem az órom előtt írta az én édesapám a titokzatos verseit. Na most már mivel azok ilyen kedves kommunista idők voltak, hogy mindenkit elhelyeztek máshová a szülőhelyéről. Tehát egy tanító sohasem maradhatott a saját falujában, mert ott túlságosan összebarátkozott a háború után a kommunista idők elején az övéivel, és hát 5-6 esztendő után mi mindig szedtük a pereputyot, és átköltöztünk egy másik faluba. Úgyhogy az én gyerekkorom össze-vissza tehetem, miközben volt egy otthonunk valahol. Na, ott egy bútor darab volt, ami mindig jött velünk, az apámnak a csodálatos íróasztala. Aminek az ő írta a óravázlatait, én meg mellette írtam a leckémet. És hát titokban beleolvastam a verseket rejtegető füzetébe is. Na most már hát, ha ő ír, akkor nem megpróbálja az ember? Megpróbálja. Hát 10 éves koromban meg is próbáltam, és azóta nem hagytam abba. Megvannak a füzeteim, az a csodálatos, az egészben, hogy nem dobtam el őket. Irdatlan mennyiségű verset írtam addig, ameddig az első verset megjelent. És nem is azért írtam, hogy megjelenjen. Mikor megjelent az első versem, akkor nagyon megvoltam lepődve tulajdonképpen. De ha nem kerülök föl az egyetemre, és nem kerülök össze Farkas Árpáddékkal, Molnos Lajossal, Magyari Lajossal, a bandával, akik verseket írtak, de ők Székelyudvarhelyről jöttek, egy nagymúltú kollégiumból, ahol nagy irodalmi hagyományok voltak. Én meg szóváltam egy vadonatúj akkoron a titott iskolában, hogy semmilyen hagyomány nem volt. Akkor lehet, hogy továbbra is csak magamnak írtam volna.
A költészetben az őszinteség mennyire fontos, a hitelesség mennyire fontos? A költészeted mögött ott álljon az ember, aki te vagy, nem más, Király László.
Az én számomra alapfeltétel, szóval az én számomra fel sem tevődik, hogy ne legyen hiteles a szándékom.
Igen.
Ha az olvasó ezt nem érzi meg, akkor nem jól fejeztem ki magam. Attól még a szándékom eredeti lehet, és teljesen őszinte, tehát etikátlan művészetet én nem igen tudok elképzelni. Ennél fogva destruktív művészetet sem tudok elképzelni. A művészet már önmagában teremtés, tehát alkotás. Csak akkor lesz művészet, ha valamit teremt az illető, ami addig nem létezett. Eleve már pozitív dolog. Na most, a teremtés az egy etikus gesztus, úgy gondolom, ha jó Istenre gondolom például legelsőnek. A költő sem tesz más, teremt. A festő sem, a szobrász sem, az építész sem. Valamit teremt, ami addig nem létezett. A művészet és ezen belül természetesen a költészet is számomra csak is pozitív cselekedet, akármilyen rettenetes dolgot hoz fel, jelenít meg, tár elénk, zenésít meg, akkor is hosszú távon az épülésünket szolgálja. Költők múzeuma. Szidjátok költőiteket, de tüzes ágyukban, zúzmarás lepedőjükön nem feküdtetek. Legendás részegségük számotokra egyszerre riasztó, vonzó és borzongató. Számon kéritek rajtuk az álmokat, melyeket nektek kellett volna megálmodnotok, de épp más dolgotok akadt, és ők nem álmodták meg helyettetek. Józanságukkal nem tudtok mit kezdeni, józanságuk többnyire érthetetlen, szavuk hideg és fenyegető, mint fedezékekből előmeredő gépfegyvercsövek. Ki lesz rátok ilyenkor soraik mögött? Éjszakánként mit álmodnak az ilyenek? Ficánkolnak mesztelen, görögös derűvel, források szűz vizében. Mindenkit s mindent egyszerre átkarolnak, tegeződnek az istenekkel, arcspiritú római történeteikben lapozva, ma is riadtan fölpillantotok, lát-e valaki? Anyafiú szerelem, tiberiusi orgiák, pedig felnőttetek, vagy felnőhettetek volna. Kik ezek? Szétbontják, amiről úgy tudtátok, bonthatatlan. Összerakják az össze nem rakhatót. Meggyalázzák a szavakat, és magasztalják. 5000 esztendős pletykafészkek, ma született rózsaszín csecsemők, tudósok irigyei, bősz vadak önnő hiúságuk vasketreceiben, vagy más ketrecekben, köztereken is, lekötve, bűnhődve szavaik miatt. Ünnepelt kongresszusi előadók, hadvezérek és udvari bolondok másodállásban. Szidjátok költőiteket, mert nem mondják ki, mert kimondják, mert hallgatnak, mert kéretlen beszélnek helyettetek. Rendezzétek be a költők múzeumát, reménnyel, hogy okosabbak lesztek. Nem lesztek okosabbak. Byron kardja, Catullus szennyes heverője, Tu Fu pálinkás butkosai, Whitman kalapja, Pushkin pisztolya, Arany marha cédulái, Vion kétélű tőre, Goethe atyaisten érdemrendjei. De hol vannak ők? Szidjátok őket, és nyugodjatok meg. Nincs mit tenni. Térjetek házatokba. Éjszaka, mikor nincs segítség. Megszűnik a világ. Üljetek le szemközt egy fehér papírlappal. Ha túlélitek, költők, ti vagytok magatok.
Király László Költők Múzeuma című költeményét hallották a szerző felolvasásában. Kedves hallgatóink, folytatjuk a Bukaresti Balassi Intézet Király László tiszteletére rendezett, irodalmi szalon rendezvényen készült hangképes összeállításunkat.
Laci bácsi, nem tették kísérleteket különböző kánonokba való bekerülésre. Nyilván az ember miért is tegyen kísérleteket? A költő, író mondja magáit. Nem tudom, így van-e ez.
Pince drága, a kánont azt művészeten kívüli szempontok szerint állítják fel. A kánon fölállítása eleve érdeket szolgáló cselekedetet jelez. Ha akad, állandóan akadnak olyan emberek, akár még politikus is, de irodalomtudós vagy kritikus, akiknek van valamilyen fura álom folytán egy olyan érzésük, hogy befolyásolni tudják ők a művészetet. A művészetet nem tudják, hanem azt, hogy kit eme, ez a sztárcsinálás. Módszere, ma már süket, vak, hülye, izéből is lehet énekes zsenit csinálni. Tehát a kánonnak, de még a sikernek is. Hát mi köze annak a minőséghez? Semmi. A kánon szabályzást jelent már eleve, tehát azt jelenti, hogy már eleve szűkíti a művészet lehetőségét. Na most József Attila azt mondja, a mindenséggel mérd magad. Tehát a kánon az nem rajtad kívül van, kánon, irgalmatlan szó, és rossz és undok szó tulajdonképpen, mert szabályt rejt abba a művészetnek a lételeme az, hogy ő alkot szabályt.
Költészetet kapcsán mondta Szent Mártoni János a múltkoriban, hogy egyszerre személyes és közösségi. Te ezt hogy látod? Ezt? Hogy van? Mennyire fontos? Általában vagy neked? Mit gondolsz erről?
Én szerintem minden művészet, ha jó, az, ha nem akar a közösséghez szólni, akkor is oda szól. Mert olyan kisugárzása van, amit nem tud közömbösen szemlélni a közösségnek a nagy része. A titka a művészetnek éppen ez a kisugárzás, és ami nem csak az agya hat. A zene a legcsodálatosabb dolog, hogy mennyire megfog. De a színek, a formák, az miképpen közvetít feléd valami olyasmit, ami a te belső világoddal kapcsolatba kerül, anélkül, hogy te akarnád. Na most ez a művészetnek a titka. Azt nyilván nem fogjuk megfejteni, hogy mi ez a titok, mert akkor nagyon könnyű volna utánozni. De nem lehet, csak a mesterséget lehet utánozni tulajdonképpen. Azt én még nem nevezem teremtő művészetnek, az másolás.
Közben kérdezhetek valamit?
Hogy?
Tehát van egyszer egy mesterségbeli része is, erre utaltál. Hogy vagyunk az 50-es évek sztalinista költészetével, én azt figyeltem meg velük, hogy hiszen azok gyakorlatilag formailag tiszta tökély nagyon sok esetben. A trím ritmus, minden a szerkezet, minden a helyén van, mégis tudjuk, hogy semmi, és nehéz mestermunkának értékelni, mert mégiscsak a mester nem hazudik.
Na, álljunk csak meg. Hogy írta egyik igen kedves költő, nem mondok neveket. A világ szerelmese lettem, én a világot szeretem, munkálkodok gyümölcsös kertben, verekszem csatatereken, a világ velünk vívja harcát, velünk győz, hogyha győz csatán, szeretlek szép munkás igazság, szeretlek tágra nyílt hazát. Tökéletes, de a verset a költészettel ne tévesszük össze. Tehát a vers az más, az a mondóka, azt el lehet mondani szépen, de semmi nem tett hozzá az eddig tudott dolgokhoz. Tehát rímust írni, verset mondani, lakodalmi köszöntőt, halotti toron búcsúztatót mondani, az egy más kérdés, de vers az, versszöveg, de nem költészet.
Jártál-e úgy, hogy megírtál egy verset, és az a dolog később veled megtörtént?
Bizonyára.
Álmodott versed, az biztos.
Van.
Azt is tudom, hogy rengeteg olyan verset van, amit nem írtál meg. Az ember félálomba megírja felbe, és akkor azt mondja, milyen jó, hogy olyan szép verset írtam, és amikor felébredek, akkor majd papírra írom.
Én sok verset álmodtam, van nekem egy álmodott költőm, aki egy orosz költő, de rendes becsületes magyar költő, Ágy Ezvánovnak hívják, és én annak írom a verseit, vagy ő írja az én verseimet, én azt már most már nem tudom. Ez egy elképzelt álmodott figura, költő, orosz neve van, de a feleségem, aki színésznő és irgalmatlan mennyiségű verset mondott el és ismer, egyszer azt mondta, hogy nem az az érdekes ezzel a figurával, a Nyezvánovval, hanem hogy az az érzésem, hogyha meglátnám, megismerném, hogy ő Nyezvánov. Tehát megjelenik egy figura, akit nem lehet se lerajzolni, és nem olyan verseket ír, mint hogyha én írnám. Na most ezt én nem tudom megmagyarázni. Azt hittem, hogy játékból majd 5 ilyen verset fogunk írni Csiki László barátommal, találtuk ki, hogy toljunk ki a cenzúrával, és ő egy amerikai költőt talál ki, ez itt Bukarestben történt, az egyetem téren, egy sörözőben. Ő egy amerikai költőt, El New névet, és én Al Nyezvánovot, hogy hasonlítson is a két név, és meg fogjuk írni ezeknek a költőknek a verseit, és ezzel kitolunk a cenzúrával, mert nem fogják észrevenni. Ő talán majd 4 vagy 5 ilyen verset írt, az egyik kötetében benne van, és aztán abba hagyta, mert nem volt neki szüksége rá, de nekem megmaradt ez a költő, és én elkezdtem tisztességesen írni ezeket a verseket, Na de a cenzor sem éppen pont olyan okos, mint ahogy ő gondolja magáról, mert nézték, azt mondták, 80-as évek, azt mondták, hogy király orosz szakot végzett, igen, ez fordította. Hát milyen hangulatú, ilyeneket választott ki ez a Nyezvánovtól. Igen, ennek, amikor a legkedvencebb orosz irodalom tanárnő, egyetemi tanárnő bejött egyszer a szerkesztőségbe, és azt mondta, hogy Laci, az a helyzet, hogy legyen szíves, nincs, hogy csináljunk. A férjem Moszkvába végzett, én magát tanítottam 5 évig az egyetemen orosz irodalomra, és végignéztük az összes létező orosz nyelvű irodalmi lexikont, hogy keressük meg Ányezvánovot, és egyikben sincs benne. És mondja, akkor ez ki ez az orosz költő, akitől maga fordítja a verseket.
Az lenne a nagy meglepetés, Laci bácsi, hogyha egyszer válítana egy szakállas figura, oda jönne hozzá, bemutatkozna, Ányezvánov vagyok.
Boldog lenne. Nem azt mondom, hogy élő ember, de létező figura.
Lassan a vége felé tartunk, és még jó volna, hogy egy-két verset felolvasnál.
Olvasok két általam rekonstruált költemény, két kis verset, amit Nikita Stanescu szerzett 1983-ban egy belgrádi kocsmában, és leírt egy szalvétára. Neki szokása volt az ilyen. Ezeket én akkor megtanultam. A szalvéta közben elveszett, és most megpróbáltam felidézni magyarul a Nikita Stanescu két versét. Az ő emlékére is szeretném olvasni ezt, mert igen, igen, remek ember és nagyon nagy költő volt. Nikita két rögtözése Belgrádban, emlékezetből. A puska. Puska három részből tevődik össze. Felső rész, középső rész és alsó rész. A felső rész összetevői a következők. A felső rész felső része, a felső rész középső része, a felső rész alsó része. A középső rész összetevői. A középső rész felső része, a középső része és a középső rész alsó része. Az alsó rész összetevői, az alsó rész felső része, az alsó rész középső része és az alsó része tűz. Kőnyomat, lenyilazni a ketrecbe zárt oroszlánt. Íme a királyi vadászat.
Kedves hallgatóink, hangképes összeállítást hallottak a Bukaresti Balassi Intézet Király László 70. születésnapja tiszteletére rendezett irodalmi szalon rendezvényről. A Kolozsváron élő költő, író, műfordító, szerkesztő, beszélgető partnerei, Fekete Vince költő, a Székelyföld című folyóirat szerkesztője, Karácsonyi Zsolt költő, a Helikon főszerkesztője, és Filip Tamás Gusztáv, budapesti művelődés történész esszéíró voltak. Ezzel adásunk végére értünk, kedves hallgatóink. Én mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!